Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én pedig Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Zeissler Judit, a Transparency International szakpolitikai vezetője. Szervusz!
Üdvözlök én is mindenkit, szia Péter!
Most jelent meg a napokban a titoktartás mellékhatásokat című kiadványotok a nagyon rejtélyes magántőke alapok átláthatatlanságáról, inkább így mondanám. Hát ez a téma nagyon régóta érdekli a magyar nyilvánosságot, és nagyon keveset lehet erről megtudni, mi is többször írtunk erről a témáról. És ugye a fő kérdés az, hogy mennyire van ez rendben, hogy gyakorlatilag nem lehet kideríteni, hogy ennek a több ezer milliárd forintnak ki a tulajdonosa, hogy ez jogilag, ez mennyire egy megalapozott rendszer, és megfelel-e ez az uniós szabályozásnak?
Igen, ez egy valóban nagyon fontos kérdés, és számunkra is ez egy alapvető kérdés volt, amikor elkezdtük ehhez a tanulmányhoz összerakni a háttérinformációkat. Talán, hogy egy picit történetileg visszavezessük a szálakat. Ugye fontos arról talán megemlékezni, hogy tavaly megjelent egy másik platformon, a Direkt36-on egy olyan cikk, amelyből kiderült, hogy néhány tulajdonosnak az adatait tartalmazza az adóhatóságnak, a NAV-nak az a bizonyos tényleges tulajdonosi nyilvántartása, ami arra szolgálna, hogy azokat a természetes személyeket összesítse, akik a különböző szervezetek végén tulajdonolják a társaságokat, illetve befolyással, irányítással rendelkeznek ezekben a szervezetekben, és ebből kiderült, hogy ilyen adatok a magántőke alapokról is rendelkezésre állnak. Nagyon érdekes új nevek bukkantak fel, mint például az a Hornung Áron, aki ugye később a G7-ben megjelent cikkekben az osztalék elsőbségi részvények kapcsán is előkerült, és a miniszterelnök vejével is kapcsolatba hozták. Azonban ugye a cikk megjelenése után néhány hónappal ezek az adatok eltűntek az adatbázisból, és ugye az akkori gazdaságfejlesztési minisztérium arra hivatkozott, hogy mindez teljesen jogszerűen történt, hiszen az adatok csak véletlen kerültek bele, mert a magyar szabályozásban nem szerepelnek a magántőke alapok. Itt ugye a pénzmosás elleni szabályozásról beszélünk. És itt felmerült már ezen a ponton az a kérdés, hogy akkor vajon megfelelnek-e a magyar szabályok az uniós szabályoknak, hiszen ezek a pénzmosás elleni szabályok uniós alapokon nyugszanak, és így kezdtünk el mi is vizsgálódni, és az unió egyik felelős szervéhez fordultunk, amely a pénzpiacokkal is foglalkozik, és ők azt a választ adták nekünk, hogy mivel a magántőke alapok jogi személyiséggel rendelkeznek, itt majd esetleg, hogyha beszélünk a magántőke alapoknak a pontos definíciójáról, akkor ez azért érdekes, mert hogy ugye a magántőke alapok nem gazdasági társaságok, ezért kicsit nehezebb megfogni őket, csak az őket kezelő alapkezelők, a gazdasági társaságok, amelyeket könnyebb körvonalazni a pénzmosás elleni és más nyilvánosságot is szabályzó előírások alapján. Tehát ez az uniós szervezet azt mondta, hogy mivel a magántőke alapok jogi személyiséggel rendelkeznek, ezért szerepelniük kell a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban, és a nemzeti hatóságoknak, így a magyar hatóságoknak is pontos és teljes körű nyilvántartást kell vezetniük a magántőke alapokról is. Így tehát mi is visszajeleztünk ezen a ponton az uniós szerveknek, hogy akkor ezek szerint nem felel meg a magyar szabályozás ezeknek az előírásoknak, hiszen a magyar pénzmosás elleni előírásokban nincs ilyen rendelkezés. És a következő lépésként pedig azt láthattuk, hogy 2024. júliusban néhány hónapja a bizottság kötelezettségszegési eljárást indított azzal kapcsolatban, hogy hiányosan lett átültetve a magyar szabályozásba ez a pénzmosás elleni uniós direktíva. Így tehát végül is egy hivatalos szakvéleményünk van arról, hogy tényleg tudnunk kellene azt, hogy kik állnak a magántőke alapok mögött.
Azt azért fontos kiemelni, hogy sok pénzről van szó, ugye se pontosan tudni, hiszen a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiban nem minden magántőke alap szerepel, de amit ugye a mi cikkeinkből is lehetett látni, hogy ez körülbelül nagyságrendén 3-4 ezer milliárd forintról lehet szó, és ez szinte kizárólag neres oligarchák és háttéremberek, strómanok kezében van. Ugye ez a magyar GDP-nek kb. 5%-a. Ugye fölmerül az a kérdés, hogy hát azért magántőke alap nem csak Magyarországon létezik, ugye ez egy befektetési eszköz alapvetően, tehát más országokban, más Európai Uniós országokban ezt a szabályozást sikerült megoldani? Tehát ott hogy lehet tudni, hogy ki egy magántőke alapnak a tulajdonosa, ki a kezelőinek a tulajdonosa?
Ez egy nehéz kérdés. Azt tudom rá mondani, hogy ezek a pénzmosás elleni szabályok, illetve azoknak az átültetése más országokban is számos gyerekbetegséggel küzd, pont ennek a tanulmányunknak a bemutatóján merült fel az a francia példa, hogy Franciaországban az ottani TI megnézte, hogy hogyan is működik a tényleges tulajdonosi nyilvántartás, amelynek ott például sokkal nagyobb múltja van, mint Magyarországon, és kiderült, hogy az adatoknak nagyon-nagyon jelentős része, körülbelül a harmada hiányzik a cégekről, és ennek ellenére mindössze egy olyan társaság volt, aki ellen büntetést szabtak ki a hatóságok, mert nem megfelelően tartották nyilván a tényleges tulajdonosi adatokat. Mondhatjuk talán azt, hogy a fejlettebb demokráciákban is van probléma ezzel, biztos, hogy lenne hova fejlődni. Most például az OCCRP oldalán megjelent egy cikk arról, hogy Cipruson is a tényleges tulajdonosi nyilvántartás segítségével lepleztek le különböző olyan alternatív alapokat, ahol orosz oligarchák tartottak vagyonokat ilyen tőke alapokban. Tehát biztos, hogy lenne hova fejlődni ebben a tekintetben. Sajnos egyelőre azért nehéz jó példákkal előállni.
Igen, én a luxemburgi példát szeretem, ugye az egy pénzmosásra berendezkedett ország, ami azért Európában szintén nem zavar sokakat, de hogy hát a tényleges tulajdonosi adatbázisban látványos strómanok jelennek meg, tehát hogy ugye ez is problémát jelent. De ugye azért azt is látni kell, hogy itt az Európai Unióban viszonylag nagy mozgások vannak ezen a téren, tehát ez a tényleges tulajdonosi adatbázishoz és a hozzáférés nagyon, ez alapvetően ugye érdemes elmondani, hogy alapvetően a hatóságok részére készült, azért kellenek ilyen adatbázisok, hogy lehessen tudni egy pénzmosás, egy terrorizmus finanszírozás esetén, hogy ki a tényleges tulajdonos, hogy gyorsabban fel tudják ezt mérni a hatóságok, de egyre inkább ezt meg kell nyitni újságíróknak, civil szervezeteknek, és kötelezettségük van az országoknak. Ez hogyan haladt, például Magyarországon mennyire megoldott, mert ugye, hogyha esetleg kötelezettségi szegési eljárás után majd valamikor bekerülnek ezek a magántőke alapoknak a sejthető tulajdonosai ezekbe az adatbázisba, az is kérdés, hogy ki férhet majd hozzá.
Igen, hát a történet részéhez, amit még az elején elkezdtünk, hozzátartozik az, hogy még egy olyan fordulat is történt időközben, hogy idén januárban a teljes tényleges tulajdonosi nyilvántartást, ami ugye nem csak a magántőke alapokról, hanem a többi társaság, gazdasági társaságról is tartalmazott adatokat, elzárták a nyilvánosság elől, és sem a civil szféra, sem a média nem férhetett többé hozzá, ugyanis az újonnan bevezetett szabályozás szerint csak akkor kérhet le ebből bárki, aki nem a hatóságok részéről érdeklődik adatokat, akinek jogos érdeke fűződik ehhez, és ezt rendkívül szűkre szabták, tehát csak olyanok rendelkezhetnek ilyen jogos érdekkel, akik mondjuk perben állnak egy adott céggel, de hogyha egy szimpla újságíró mondjuk a G7-től, vagy mi a TI-tól kérnénk le adatokat, akkor az nem számítana jogos érdeknek. És itt pedig egy kicsit félrevezetően az Európai Unió bíróságának az ítéletére hivatkoztak, ami viszont nem teljesen ezt a döntést hozta. Itt ugye arról van szó, hogy pont a luxemburgi példa esetében történt még talán 2022 őszén egy olyan döntés, hogy a luxemburgi nyilvántartás kapcsán beperelték tulajdonképpen a hatóságokat, illetve hát egy eljárást indítottak azzal kapcsolatban, hogy meg kell szüntetni ennek a nyilvántartásnak a hozzáférését a nyilvánosság felé, igen. És ezt helyben hagyta az Európai Unió bírósága, és ezáltal azt is kinyilvánította, hogy a korábbi pénzmosás elleni szabályozás, amiben le volt fektetve, hogy nyilvánosságra kell hozni az ilyen típusú adatokat, ez nem volt megfelelő. Ugyanakkor később kicsit pontosította ezt az ítéletet, és azt mondta, hogy vannak olyan szereplők, akik számára mégis kellene biztosítani a jogos hozzáférést, és ezek ugye pont a civil szféra és az újságírók. Ilyen formán valóban hiányos a magyar szabályozás. Ezzel kapcsolatban még nem indult kötelezettségszegési eljárás, viszont pont ugye tavasszal elfogadtak az uniós szervek egy új pénzmosás elleni szabálycsomagot, amiben ezt a kérdést is kezelik, és ebben már vannak arra vonatkozó rendelkezések, hogy minden tagállamban kötelező lesz a hozzáférés a civil szféra és az újságírók számára a tényleges tulajdonosi adatokra.
Ami, hogy egy kicsit messzebbről nézünk erre a magántőke alapokra, ugye ezeket alapvetően nem a megtakarításukból félretett pénzek, hanem leginkább a magyar állam hát kiválasztottaknak, ugye nem átlátható módon biztosít Magyar Fejlesztési Bank és egyéb állami bankokon keresztül olyan forrásokat, ami nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, tehát azért 1000 milliárdos nagyságrendről van szó, amit tulajdonképpen kiválasztott embereknek odaadnak, hogy ők kezelgessék, és majd egyszer ebből lesz valami, lehet, hogy majd vissza is kell adni belőle valamit, lehet, hogy nem tudjuk a szabályokat. Tehát, hogy ezekkel a forrásokkal ugye eléggé úgy látszik, hogy az volt az elképzelés, hogy akkor először Magyarországon vásárolnak vállalatokat, és megpróbálnak Európában is. Egy ilyen, hát jogilag is elég nehéz helyzetben lévő, kicsit olyan férc munkaként összerakott magántőke alapokkal, mennyire van esélyük ennek? Különösen kérdem ezt a Talgó felvásárlási kísérlete kapcsán, ahol tulajdonképpen az egyik fő kritika az volt, hogy nem tudják hitelt érdemlően bizonyítani, hogy mondjuk nem az orosz titkosszolgálat áll tulajdonosként ennek a magántőke alapnál, és nem fogja ez a magántőke alap láthatatlan módon valamikor átpasszolni a tulajdonjogot. Tehát, hogy ez mennyire egy átgondolt forma ebből a szempontból egyáltalán?
Hát, hogy mennyire átgondolt, én azt gondolom, hogy azért van benne egy rendszer szintűség, ami biztos, hogy egy erős elgondolást tükröz, hogy ez nemzetközileg mennyire felvállalható, az már egy másik kérdés, tehát az biztos, hogy ezek a pénzmosási kockázatok és nemzetbiztonsági kérdések, ezek máshol is egyre inkább előtérbe kerülnek, ugye Spanyolországban néhány hónapja a letelepedési kötvények rendszerét is teljesen felszámolták, tehát ott talán egyre inkább figyelnek erre a kérdésre, és nemzetközi szervezeteknél, például az OECD pénzügyi szervezetekkel foglalkozó munkacsoportjánál, a FTAF-nál is ez a pénzmosás elleni kérdés egyre inkább előtérbe kerül a tőkealapok esetében, illetve az Európai Unió, az Európai Bizottság kockázatértékeléseiben is a tőkealapok magas kockázattal szerepel. Konkrétan egyébként például a Magyarországgal kapcsolatos jogállamisági országjelentés is megemlítette azt a kockázatot, hogy a magántőke alapok kifejezetten a korrupcióval kapcsolatos pénzek elrejtésének az egyik formája lehet, és hogy emiatt nagyobb átláthatóságot kellene biztosítani ezen a területen. Tehát valóban van egyfajta ellenállás ezzel kapcsolatban, hogy nem elfogadott a nemzetközi szervezetek által az, ami Magyarországon történik. Ugyanakkor egy picit visszatérnék arra is, amit a legelején mondtál a közpénzekkel kapcsolatban, mert ez a kettősség, hogy közpénzek is vannak a magántőke alapokban, azért ez egy olyan adottsága a magyar magántőke alappiacnak, ami tényleg eléggé hungarikumnak tekinthető, tehát bár máshol is erőteljes szereplői az állami szféra szervezetei a tőkealapok piacának, máshol inkább a kockázati tőkealapok esetében játszanak jelentős szerepet, és az, hogy itt egy ilyen jelentős közpénztranszfer történik, mint Magyarországon, ez azért eléggé példátlan nemzetközileg, és ez nyilván a nemzetbiztonsági kockázatoktól független, ez egy másik típusú kockázat, ez inkább a magyar adófizetőknek egy hatalmas kockázat, hogy az adófizetők pénzéből gyakorlatilag több 100 milliárd forintot juttatnak ezeknek a magántőke alapoknak, és kérdés, hogy mi lehet a létjogosultsága annak, hogy az állam ennyi tőkét fektet éppen magántőke alapokba, és ahogy mondtad, a feltételeket sem ismerjük. Sőt, elnézést, hogyha picit hosszabban mondom, de ez a közpénztranszfer, ez gyakran duplán történik meg, ugyanis sok olyan eset van, hogy nem csak az állam fektet magántőke alapokba, hanem azok a cégek, amelyeket aztán felvásárolnak, azok a magántőke alapok, ahová az állam is fektetett, de ugye különböző, főként kormányközeli szereplők is tőkét fektettek, vagy legalábbis az alapkezelőiken keresztül érdekeltek ezekben a magántőke alapokban. Utána még más forrásokból is közpénzben részesülnek, például közbeszerzések során, vagy éppen uniós állami támogatásokat.
És igen, és még állami támogatás, igen. És ismerjük ezt, hogy a végén a piaci bevétel az a nagyon nehéz megtalálni ezeknél a társaságoknál. Érdemes azt még talán kifejteni, hogy miért olyan furcsa ez az egész magántőke alap, hiszen egy cégnek van egy tulajdonosa, és tudjuk, ha csak nem ilyen osztalék elsőbség, amivel Tibor Istvánék érdekkörre szeret játszani, de hogy ugye itt is az a lényeg, hogy azért a magántőke alapnak vannak, akik ezt a tőkének a tulajdonos, akik biztosítják ezt, és azt nem ismerjük, és van egy kezelője, aki lehet ugyanaz a személy, vagy nem ugyanaz a személy, és egyáltalán bárki tudja ezt, hogy ki a tulajdonos ennek a magántőke alapnak. Mert ugye azt, hogy a tőke alap kezelő kicsoda, azt azért látjuk a cégnyilvántartásokból, de magának azt, hogy ez a tőkét, ez kihez tartozik, ezt a tőke alap kezelő az ismeri, vagy rajta kívül bárkinek van erről információja?
Itt most több kérdés is elhangzott, úgyhogy próbálok így sorban haladni. Tehát az, hogy ugye ki a tényleges tulajdonos, arra ugye van egy definíció a pénzmosás elleni szabályokban. Ugye az a természetes személy, aki egy szervezetet legalább 25%-os mértékig irányít, birtokol, vagy abban befolyást gyakorol. És ugye a magántőke alapok esetében az a kettősség merül fel, azért is nehéz meghatározni azt, hogy pontosan ki a tényleges tulajdonos, mert ahogy mondtad is, ebben a struktúrában ugye szorosan együtt működik a különálló gazdasági társaság, az alapkezelő, akinek vannak tulajdonosai, és a magántőke alap, aki ugye befektetési, akinek a befektetői befektetési jegyekkel rendelkeznek. Ugyanakkor a céltársaságban, amit megvásárol az alapkezelő, nem feltétlenül, illetve a legtöbb esetben nem a befektetési jegy tulajdonosa rendelkezik irányítási joggal, hanem általában az alapkezelő gyakorol valamiféle ellenőrzést. És éppen ezért ez egy komplex kérdés, hogy kit tekinthetünk mondjuk a magántőke alapok tulajdonosának, akkor is, ha csak a tőke alapról beszélünk, és nem az alapkezelőről. És erről például az MNB honlapján is elérhető egy szakvélemény, ahol azt mondják, hogy mivel többnyire nem rendelkezik a befektető befolyással, ezért ők általában nem tekintenek a befektetőre tényleges tulajdonosként.
Tehát van egy 500 milliárd forintot kezelő alap, annak van egy tulajdonosa, aki azt csinál, akkor veszi ki ezt a pénzt belőle, és annak adja el, akinek akarja, de nem ő a tulajdonos, hanem az a kezelő, ahol esetleg nem tudom, egy 3 millió forintos KFT.
Így van. Tehát ezt az elképzelést is mögé lehet tennie, mögé a definíció mögé. Ugyanakkor ebben is azért hoznak majd változást az új uniós szabályok, mert az új uniós pénzmosás elleni szabályokban már nagyon pontosan tételesen le van írva, és ugye ezek már hatályosak, hogy kifejezetten az alapoknak a befektetői is tulajdonosnak tekinthetők, tehát őket is majd fel kell sorolni a tényleges tulajdonosok között, a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban. És hogy ki rendelkezik ezekről információkkal, ugye egyrészt a Magyar Nemzeti Bank, amikor regisztrálja a tőkealapokat, illetve az alapkezelőket, hiszen minden ilyen típusú szervezetet a jegybank regisztrál, ő megismeri a kezelési szabályzatból a tulajdonosokat is, de nem tisztja az, hogy ezeket nyilvánosságra hozza, vagy nyilvántartsa. Ezeket a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban kellene látnunk, amit ugye, ahogy az elején is említettük, az adóhatóság tart nyilván, tehát itt kellene lenni.
Tehát akkor van az alapításkor egy helyzet, amikor létre egy ilyen tőkealap, akkor lehet tudni, akkor ezt leadják az MNB-nek, és ők tudják, hogy mondjuk, hogyha valami nagyon kockázatosat látnának, akkor ezt jelentenie kellene. De mi történik akkor, ha mondjuk egy hónap múlva eladja a tulajdonosa ezt a tulajdonrészt bárkinek? Akkor erről az MNB értesül, vagy még ők sem?
Hát ez egy jó kérdés. Elvileg ugye a számlavezető banknak egyébként kötelessége értesítenie a NAV-ot arról, hogy milyen változások történnek a tulajdonosi szerkezetben, tehát ebben a struktúrában nagyon nagy felelőssége van a különböző pénzügyi szervezeteknek, akikkel kapcsolatba kerülnek a magántőke alapok kezelői, és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásba is ők szolgáltatnak adatot, és ez egyébként egy újabb problémához vezet, hogy őket egyébként senki sem ellenőrzi. Tehát,
vagy ha nem mondja el a kezelő a banknak, akkor nem tud van, róla, de hát, hogyha nem mond igazat, akkor igazából nem történik úgy nagyon semmi.
Pontosan, és ráadásul azt is tudjuk, hogy rendkívül komplex struktúrákról van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy van egy befektető az alap végén, aki nem szívesen árulja el a kilétét, hanem gyakran ilyen szendvicsszerű fund-of-fund struktúrák is léteznek, hogy magának az alapkezelőnek sem lehet a tulajdonosát megállapítani egy könnyen, hiszen mondjuk például pont a sokszor a miniszterelnök vejéhez kötött Equilor alapkezelőnek éppen például egy magántőke alap a tulajdonosa. Tehát,
ahol meg majd szingapúri, svájci, luxemburgi cégek lesznek egymáson keresztül, tehát hogy ez egy meglévő struktúra. Nem arról van szó, hogy egy kicsit hát nem akartak fizetni, és nagyon spórolósak voltak ezek a mi oligarcháink, mert erre bejáratott struktúrák vannak azért a világban, hogyha valaki nem akarja a tulajdonost megjeleníteni, és kerestek egy kicsit ilyen olcsóbb, kicsit fapadosabb megoldást Magyarországon?
Szívesen belelátnék azoknak a fejébe, akik ezt kigondolták, de sajnos erre nincsen felhatalmazásom, meg képességem.
És igazából az az érdekes kérdés merül még föl, hogy ugye elég sok közbeszerzést is, meg államon kötött szerződésben is megjelennék most már olyan vállalatok, vagy olyan magántőke alapok, akiknek ugye a magyar törvények szerint ugye nyilatkozniuk kell a tulajdonosokról, ami ezek szerint az MNB-s állásfoglalás szerint ez az alapkezelő szokott lenni, de az uniós évrendszer szerint viszont ez egy semmis nyilatkozat akkor ebben a szempontból, hiszen az alap tulajdonosának kellett volna nyilatkozni.
Igen, ezek is, igen, tehát ezek ugye új uniós szabályok, uh-huh. Tehát még nem vette át ezeket Magyarország, még nem ültette át a hatályos magyar jogszabályokba. Ugye itt a közpénzek kapcsán is egyébként rendkívül sok jogszabályi hiányosság felmerül, amit pont ebben a tanulmányban próbáltunk összeszedegetni. A közbeszerzések kapcsán például egy olyan szabályozásról van szó, hogy valóban lehetőséget nyújt arra a szabályozás, hogy gyakorlatilag az alapkezelőnek a tulajdonosát nevezzék meg végső tulajdonosként az átláthatósági meg összeférhetetlenségi nyilatkozatokban, és csak akkor zárható ki a közbeszerzések alól egy ilyen magántőke alapként nyertes cég, magántőke alapos háttérrel közbeszerzést elnyerő cég, hogyha nem tudják megállapítani, hogy ki a tulajdonos, mert mondjuk annyira elaprózódott a tulajdonosi szerkezet, hogy ezt a 25%-ot nem lehet összeszedni, amit előírna a definíció. De egyébként más szabályozási hiányosságok is segítik azt, hogy itt ilyen simán közpénzek vándoroljanak a magántőke alapos zsebekbe. Például ugye nagyon sokszor nem is állami támogatásnak tekintik azt, hogyha az államtőke befektetőként részt vesz ezeknek a magántőke alapoknak a befektetéseiben, hanem egyszerű piaci tranzakcióként van értékelve, és erre is lehetőséget adnak a szabályok. Ezen kívül pedig egyébként azoknak az állami szervezeteknek, amelyek befektetőként részt vesznek ezekben a tranzakciókban, rendkívül korlátozottak a közzétételi kötelezettségeik, és gyakran elég a kedvezményezettek nevét, meg azt az összeget megadni, ami amivel támogatták őket, és az összes többi részletet a homályban hagyhatják.
Jó példa még, ami az összeállításban is ugye szerepelt, hogy, vagy hát a tanulmányban, hogy a Euronews megvásárlás egy ilyen érdekes magyar állami támogatásból megvalósult eset volt. Talán ez is felkeltette az érdeklődést a magyar magántőke alapok iránt, hiszen ugye arról nyilatkoztak itt az elején a nyilvánosság elé álló felvásárlók, hogy ők nem a magyar állam segítségével teszik ezt. Tehát ebből lehet valami tanulságot látni, hogy ez azért keltett valami érdeklődést, vagy legalább a magyar rendszer iránt, és ugye ezért is van, hogy esetleg más ilyen felvásárlások kísérleteknél jobban figyelnek az ilyen magántőke alapos magyar pénzekre?
Hát ezt nehéz megmondani, azt gondolom, hogy az, hogy született mondjuk az Európai Bizottság oldaláról egy olyan döntés, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország esetében azért, mert nem szerepelnek a magántőke alapok a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban, az egy fontos jel, és olyat is hallottam, hogy ez nem egy szokványos dolog, tehát az, hogy éppen elfogadotta az Unió egy új szabályozást, de Magyarországon a már korábban átültetett szabályozási hiányosságok miatt indítanak el egy kötelezettségszegési eljárást, azért ez egy elég egyedi eset, és ez nyilván azért is lehet, mert itt egy már nemzetközileg is látható, hogy egy nagy problémáról van szó. Úgyhogy reméljük, hogy valóban lesz arra példa a jövőben is, hogy korlátozzák azokat a lehetőségeket, ahol ilyen pénzmosási kockázatok merülnek fel.
Hát igen, meg a másik kérdés itt, ami felmerülhet, hogy tiltott állami támogatás, mert ha kiderül, ha mondjuk ezeknek az alapoknak egy jelentős részének a magyar államot kell, mint tulajdonos megnevezni, hiszen ők biztosítják a források jelentős részét, akkor viszont itt nagyon átértékelődik egy pár üzletnek a megítélése, akár uniós szempontból.
Igen, de sajnos ez egy nagyon nehéz eset, erre próbáltam itt az előbb utalni, hogy például ugye a 4IG esetében is történt egy ilyen állami befektetés, ugye ott is a sajtóból értesülhettünk róla, tehát nem az alapkezelő hozta nyilvánosságra, hogy egy ilyen befektetés történt, ott ugye arról van szó, hogy az Óbudai Egyetemet kezelő KEKVA, vagyonkezelő alapítvány megkapta vagyonelemként a Széchenyi alapok alapkezelőnek a tulajdonjogát, illetve hozzátartozó alapokat, és mint az kiderült, ezekből az alapokból egy jelentős részt fektettek a 4IG-t tulajdonló egyik magántőke alapba, de itt ugye pont a Direkt 36-nak az erre vonatkozó cikkében is szerepel az, hogy éppen ezt egy piaci tranzakcióként értékelte a magyar állam is, és ezt van egy ilyen MEIP teszt nevű eszköz, ezzel vizsgálják azt, hogy a piac is befektetne egy hasonló konstrukcióban, és hogyha úgy találják ebben a MEIP tesztben, hogy igen, valóban a piac is hajlandó lenne egy ilyen ugrásra, akkor az már nem állami támogatásnak tekinthető, hanem az már egy piaci tranzakció, és ezeket az eseteket csak egyedileg lehet kivizsgálni. Tehát ez egy nagyon nehéz és lassú folyamat valószínűleg, amíg ezekre fényt derítenek.
Az uniós szabályozás az nagyon bonyolult és összetett és hosszú ideig tart, és úgy néz ki, hogy akkor Magyarországon ezen módosítani kell. Mit jelent ez? Tehát itt a magántőke alapok, meg kockázati tőke alapokért van egy nemzetközi verseny, ugye itt azért nagyon nagy összegű befektetések vannak. Magyarországra eddig jelentkeztek be külföldi befektetők, akinek ez felkeltette az érdeklődését, hogy ez egy versenyképes konstrukció. És egyáltalán mit jelenthet az, hogy ezt a magyar konstrukciót a magántőke alapokkal, ahogy működik, úgy néz ki, hogy azért jelentősen át kell alakítani itt a jövőben. Tehát, hogy ez mit üzen a nemzetközi befektetőknek egyáltalán?
Ahogy már te is említetted, a Talgó példája egy jó üzenet lehet a nemzetközi befektetőknek, de nyilván vannak olyan baráti országok is, akik azért szívesen üzletelnek továbbra is a magyar felekkel. Itt is ugye vannak olyan Magyarországon bejegyzett magántőke alapok is, ahol vannak külföldi partnerek. Mi pont ebben a tanulmányban egy kazah példára bukkantunk, itt is a Széchenyi alapokról van szó. Itt egy magyar-kazah alapot hoztak létre, és itt azt találtuk, hogy a kazah oldalról az alapkezelőnek egy olyan tulajdonosa van, bizonyos Timur Kulibajev, aki a korábbi kazah diktátor Nurszultán Nazarbájevnek a veje volt, és hosszú évekig a Gazprom igazgató tanácsában is részt vett. Szóval biztos lesznek még hosszú ideig olyan szereplők, akik számára ez egy biztonságos vezet lesz. Kérdés az, hogy így ez pénzmosási kockázatok szempontjából mennyire előnyös.
Igen, és ha jól tudom, akkor ők is ugye az állammal közösen tették bele a pénzt, tehát és az is nagyon jellemző, hogy a magyar állam és a magyar fejlesztési bankok mondjuk nemzetközi szereplőkkel, akár kínai állammal, vagy más, hát főleg ázsiai feltörekvő országokban lévő nem igazán átlátható tulajdoni hátterű szervezetekkel állnak össze, és kezdenek ilyen befektetési alapokat működtetni, amiknek van, amikor még a kezelője nem is Magyarországon bejegyzett, hanem egy másik országban, tehát hogy itt teljesen nem tudunk erről semmit. Az a kérdés, hogy itt egyáltalán mennyire merül fel a transzparenciának a kérdése, tehát itt mégiscsak a adófizetői pénzeket fektetnek be. Erről lehet bármit tudni, hogy ezek az alapok mikor hoznak nyereséget, mire fordítják azt, és egyáltalán kifelé számolnak el, tehát egyszer beleteszi egy Exim Bank, egy MFV ebbe a pénzt, és akkor egyszer csak majd lesz valami, vagy állami számbevőszék, bármilyen állami ellenőrző szerv ezeket ellenőrizheti?
Az biztos, hogy ezeknek az állami szerveknek a beszámolóiban nehéz tetten érni azt, hogy pontosan mekkora összeget, milyen hozzáadott értékkel sikerült befektetni. Most például a Magyar Fejlesztési Bank példájánál maradva, ugye itt a COVID alatt elindult egy hatalmas befektetési program. Az általuk is kiadott adatok szerint 400 milliárd forint értékben több ilyen kis programot indítottak, aminek a keretében magántőke alapokat hoztak létre privát szereplőkkel közösen, és ez volt az a program, amiből kifejezetten előnyösen kerültek ki a most már Tiborcz István köréhez sorolt alapok, mint egy 175 milliárd forint a hozzá sorolt körhöz tartozik. Ugyanakkor érdekes módon ezek az alapok szép lassan eltűntek az MFB beszámolóiból, tehát egy pár évvel azután, hogy ezek a programok elindultak, még benne voltak, és aztán átsorolódtak egy olyan csoportba a beszámolón belül, amiben már nem tartotta fontosnak azt az MFB, hogy tételesen felsorolja, hogy ő pontosan milyen magántőke alapokban érintett ezeken a programokon keresztül. Tehát valóban nagyon-nagyon nehéz ezt tetten érni. Én azon az állásponton vagyok nyilván, hogy ezt minél fontosabb lenne, és hogy az átláthatósági szabályoknak a teljes államháztartásra vonatkozni kellene, és egyébként pont az MFB és az Exim Bank esetében az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy ezek a szervezetek az államháztartás részei, tehát kötelezik őket az átláthatóságra, csak hogy utána, amikor a jogszabály módosítására sor került, már csak az került be a jogszabályba, hogy a kedvezményezetteknek és azoknak az összegeknek a kedvezményezettek nevét és az összegeket kell nyilvánosságra hozniuk, de az egyéb részletek valamiért nem fontosak.
Hát különösen érdekes az, hogy mi alapján döntöttek amellett, hogy mondjuk az Indotekkel, vagy a portfóliónnal, aki egyébként az OTP-hez köthető, tehát hogy itt nem csak a Tiborcz István és a köréhez, tehát itt azért részt vesznek ebben MBH Bank és a Phoenix magántőke alap, tehát hogy ezek a vállalatok, hát honnan tudjuk, hogy miért őket választották ki, miért őket tartják arra, hogy az állam pénzét ők fektessék be, és egyébként miért van szükség az MFB-re, hogyha képtelen ugye befektetéseket, mint egy fejlesztési bank önmaga megvalósítani. Azért
Ezt a kérdést mi is feltettük, nem azt, hogy miért van szükségre, hanem hogy adja ki azt, hogy milyen döntéselőkészítő milyen döntéselőkészítési folyamat során milyen dokumentumokkal tudja alátámasztani azt, hogy miért pont ezeket az alapkezelőket választotta. Ezt mi is kikértük egy adatigénylés során az MFB-től, ugyanakkor ezt megtagadták arra hivatkozva, hogy ezek olyan döntéselőkészítő anyagok, amelyeket nekik nem kötelező kiadniuk. Úgyhogy hát valóban ez egy nehéz kérdés, és egyébként még hozzátenném talán azt, hogy ez a folyamat nem is állt meg a COVID-dal, mert ugye most létrejött ez a Nemzeti Tőke Holding, amely egy újabb hatalmas befektetési csomagot indított, és itt úgy tűnt, hogy egy picit nyilvánosabbak lesznek a programok, mert eleinte még kitették a különböző programoknak a kiírásait, és hogy ki nyerte, persze az okokat itt sem, hogy miért pont őket választotta, de most például az új programoknál már újra teljesen hiányzik az átláthatóság, úgyhogy...
Hát reméljük, hogy felkeltettük az érdeklődést itt a befektetések iránt, és hát a nemzeti tőkealapot lehet keresni, akik úgy érzik, hogy ők jobban tudnák Tibor Istvánnál forgatni a magyar állam pénzét. Úgyhogy nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és úgy néz ki, hogy azért a jövőben az Európai Uniós szabályozások fejlődésének és a kötelezettségi szegési eljárásoknak köszönhetően mégiscsak többet fogunk tudni arról, hogy több ezer milliárd forintnyi főként közpénz, az kinek is a zsebében landolt, és hogy hogyan és mire használják ezeket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Zeiszler Judittal, a Transparency International szakértőivel beszélgettem. Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet. Iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastot hallgatjátok, és iratkozzatok fel a hírlevelünkre, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek egy lapra a g7.hu/támogatás oldalon. Én Bucski Péter voltam, szervusztok!